Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Gyertek, csendesedjünk el, és valljuk meg bűneinket imádságban. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk. Itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat, és megvalljuk, megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket. Növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiatba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, amelyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban. Az ő nevéért. Amen. Isten igéjét olvasom a 88. Zsoltárból, az első verstől végig. Kora fiainak Zsoltár éneke, a karmesternek, a betegség kezdetű ének, dallamára éneklendő, az ezrái hímán tanító költeménye. Uram, szabadító Istenem, hozzád kiáltok éjjel-nappal. Jusson hozzád imádságom, figyelj esedezésemre. Mert tele van bajokkal a lelkem, életem közel került a holtak hazájához. A sírba roskadók közé sorolnak, olyan lettem, mint egy erőtlen férfi. A halottak közé kerülök, mint azok, akik leterítve fekszenek a sírban, akikre nem gondolsz többé, és kikerültek a kezedből. A sír mélyére juttattál már, mélységes sötétségbe. Rám nehezedett haragod, örvényeid mind lehúznak engem. Elszakítottad tőlem ismerőseimet, utálatossá tettél előttük. Fogoly vagyok, nem szabadulhatok. Szemem elbágyadt a nyomorúságtól. Hívtalak, Uram, minden nap. Kitártam feléd kezemet. Teszel egy csodát a halottakkal. Fölkelnek-e az árnyak, hogy magasztaljanak téged? Beszélnek-e a sírban szeretetedről, hűségedről az enyészet helyén? Ismeretesek-e csodáid a sötétségben, igazságod a feledés földjén? De én hozzád fohászkodom, Uram. Már reggel hozzád száll imádságom. Miért taszítasz el engem, Uram? Miért lejted el orcádat előlem? Nyomorult és beteg vagyok ifjúságom óta, rettegek tőled, tanástalan vagyok. Rám zúdult izzó haragod, rettentő csapásait megsemmisítenek. Körülvesznek minden nap, mint az árvíz, teljesen bekerítenek engem, elszakítottad tőlem jó barátaimat, már csak a sötétség ismer engem. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, van József Attilának egy verse, amelyet talán mindannyian ismerünk, és lehet, hogy fejből is tudnánk idézni, ez a Mama című verse. És van egy gondolat ebben a versben, amely különösképpen elém jött az ígével való foglalkozás idejében, mégpedig az a gondolat, amikor a költő úgy látja az édesanyját, mint egy óriás. Olyan gyermeki, olyan mélyen gyökerező tapasztalatot fejez ki ebben a versben, amely talán mindannyiunknak a sajátja. Hiszen mi is voltunk gyermekek, és mi is felnéztünk a szüleinkre, felnéztünk rájuk, mert magasabbak voltak nálunk, de mindemellett erősnek, hatalmasnak, sőt, a legkisebb gyermekek még mindenhatónak is gondolják az ő szüleiket. Így van egy hívő ember is. Így van egy hívő ember akkor, amikor Istenre tekint. Amikor meglátja az ő gyarló voltát, amikor elcsendesedik, és valami módon Isten a közelébe jön, akkor mi is, hívő emberek, hatalmasnak látjuk Istent. Azonban attól a pillanattól, amikor már az ember nem teremtménynek gondolja magát, amikor már nem azt gondolja magáról, hogy van egy Isten, aki megteremtette a világot, sőt, engem is megteremt, és folyamatosan teremti, sőt, fenntartja az életet, amikor már nem ezt gondolja az ember, amikor már nem teremtménynek gondolja magát, elveszti a teremtőjét. És nem, hogy hatalmasnak nem látja, hanem kicsinynek látja az Istent. Sőt, azt gondolja az Istenről, hogy banális, nem fontos, lényegtelen, sőt, babona. Ilyen létlázadás az ateizmus és a materializmus. Az ateizmus, amely, tudjuk jól a szó, azt jelenti, hogy istentelenség. Egy fosztóképzővel ellátott szó. Istentelenség. Az ember lerázza magáról az Istent. Olyan ez, mint a kamaszkori lázadás. A materializmus pedig egyenesen tagadja, hogy létezik más világ ezen a világon kívül. Ez nem csak létlázadás, hanem léthazugság. Mert hazudja azt, hogy nincs Isten, és hazudja azt, hogy csak az anyag létezik. Hihetetlen módon befolyásolja a mai emberek gondolkozását. Az Isten tagadás és az anyagelvű világba való hit. Olyannyira, hogy szinte már evidencia az, hogy valaki nem hisz Istenbe, és csak azt hiszi el, ami itt van, ami kézzel fogható. Hogy várhatjuk el az ilyen embertől, hogy felnézzen Istenre? Hogy várhatjuk el az ilyen embertől, hogy hatalmasnak, erősnek lássa az Úristent? Az ilyen embernek Isten kicsi, az ilyen embernek Isten nem számít. Azt mondja lekicsinylő módon, hogy az ember találta ki. Azt mondja, hogy ha létezik is, akkor is elbújt a világ távoli szegletébe. A gép folog, az alkotó pihen. Azt gondolja a mai ember, hogy ha létezik Isten, akkor ő nagyon picike. Hiszen jönnek az érvek, miben látjuk az ő jelenlétét. És a szkepticizmus, a lét negatív szemlélete egyből sorolja az érveket, a háborúkat, a fájdalmat, a lázadásokat, sorolja a betegségeket, a katasztrófákat, mint bizonyítékot, arra nézve, hogy nincs Isten, vagy hogyha van, akkor nagyon kicsike. Az ilyen embernek gyakran hatalmas nagy mélység kell következnie az életébe, ahhoz, hogy felismerje, és valóban újra nagynak lássa az Istent. Gyakran hatalmas mélységekbe kell lezuhannia, ahogy, ha példálozzak az általam egyik legkedvesebbnek érzett példázattal, a tékozló fiú példázatával, aki a legnagyobb mélységekig kellett eljusson odáig, hogy az ő atyát, az ő szülő atyát ismét nagynak lássa. Mert abban a pillanatban, amikor lázadt, amikor elhagyta az atyai hajlékot, akkor nem számított. Nem számított az atyai értékrend, nem számított az, hogy ott szeretet, békesség, értékek vannak, hanem csak elinnen, lerázni magamról a rabikát. És ott a disznók vájúinál, az ő életének mélypontján, a legnagyobb mélységben, amikor feltekint és emlékezetében előjön az atyai ház, akkor ismét azt mondja, de jó. De jó, hogy én egyszer ezt megtapasztaltam, és lám mennyi béresebb bővelkedik az én atyámnak, én pedig itt vagyok. Hatalmasnak látja ismét. A felolvasott ige szakasz és egy nagy mélységben lévő emberről szól. Egy olyan emberről, aki az írásmagyarázók egy részének a bizonysága szerint, bár nincs konkrétan megemlítve a 88. Zsoltárban, de minden bizonnyal leprás betegségben szenvedett, hiszen számos eleme a Zsoltárnak ezt támasztja alá. Tehát eleve a felirat, halálos beteg ember, a Az egyik leggyakoribb ragályos, fertőző betegség a lepra volt, vagy ahogy a régi fordítás, vagy a régi magyar nyelv mondja, a poklosság. A 88. Zsoltár tehát minden bizonyság szerint egy leprás felfakadása. Egy olyan emberi, aki iszonyatos állapotban volt, és aki iszonyatos mélységben van. Ez az ember szólítja meg Istent. De milyen is volt ez a betegség? Nyilván már sokszor hallottunk ige hirdetéseket és a leprás emberekről, hiszen nagyon sokszor megjelennek a Ó és az Új Szövetségben egyaránt. Azonban röviden el szeretném mondani, hogy egy fekélyes betegség volt a lepra, amely egy kisebb fekéllyel indult a bőrön kívülről, és egyre inkább beleásta magát az embernek a szöveteibe, a húsába, az izmaiba, az inaiba, és egészen a csontjaiig. Nem akarom részletezni, hogy milyen dolgok történtek, hiszen vannak köztünk gyerekek is, úgyhogy ezt a részt most kihagyom, hogy milyen dolgok történtek a leprásokkal. Szörnyű betegség volt. Ha láttunk televízióban vagy Jézus korabeli filmekben ilyet, akkor bizonyára fel tudjuk idézni. Nem volt elég számukra az, hogy ilyen durva betegség támadta meg őket. Mindezen túl, mivel fertőző betegségről van szó, karanténban kiközösítették őket. Tehát magyarul, amellett, hogy testi baja volt, társaságot, a szeretteit is elveszítette. A család kitagadta a leprást. Nem vállalt vele tovább közösséget. Gondoljunk bele, hogy milyen szörnyű. Gondoljunk bele, amikor mi betegek vagyunk, elmegyünk a kórházba, milyen jól esik, hogy eljönnek a családtagjaink, vagy barátok, ismerősök, testvérek a gyülekezetből. Milyen jól esik a beteg embernek a látogatás. Hát egy leprásnak ez nem adatott meg. Be volt dugva egy karanténba, egy gödörbe, távol a lakott területektől, vagy hogyha együtt mégis mehettek szabadon, akkor csoportosan kellett menjenek, és távolról figyelmeztetni a szembe jövőt arról, hogy ők tisztátalanok. És elérkeztünk a harmadik nyomorúsági faktorhoz, hogy úgy mondjam, hogy mindazon túl, hogy fekélyes betegek voltak, és halálra voltak ítélve, mert gyógyíthatatlan betegség volt, elvesztették a szeretteiket, családtagjaikat, és mindezen túl, még vallási értelemben tisztátalanok is voltak a leprások. És még ezt is betetőzi az, hogy gyógyíthatatlan volt ez a betegség, és az ő felfogásuk szerint az embernek csak az az élet adatott. Az ószövetségi ember nem tudott még a feltámadásról, nagyon kevés bizonyság van erről az ószövetségben. Egy leprás ember számára az élet egy merő borzalom és gyötrelem. Mert nem volt meg a reményük arra nézve, hogy van túlvilági élet. A Zsoltárban is világosan ez megjelenik, akkor, amikor a leprás arról panaszkodik, hogy hát a holtak nem dicsérnek téged, Uram. Ezzel próbálja meghatni Istent, hogy gyógyítsa meg, mert hát ha véget ér az élete, leamortizálódik teljesen a test, akkor nincs lehetősége már arra nézve, hogy Isten dicsőítse. Ilyen fokozott, halmozott betegség volt tehát a lepra, amelyből nem igen volt kiút, bár néha történtek gyógyulások, hiszen az ószövetségi törvény is rendelkezik arról, hogy mit tegyen az a leprás, aki meggyógyult. Nagyon nagy a mélység tehát. Jobbnak is valószínűleg leprája volt. Jobb is azt gondolhatta volna, hogy mindennek vége van. Jobb felesége megszólaltatja ezt a negatív hangot, és azt mondja, ami egyébként emberileg nézve teljesen elfogadható magatartás lett volna, áthozd meg az Istent és hajj meg, legyél öngyilkos, mert ez nem élet, nincs kiút. Ez az emberileg nézve egyetlen megoldás a leprából, azonban a Zsoltáros nem ezt teszi, és Jobb sem ezt tette, hiszen tudjuk Jobb szavait, mezítelen jöttem ki anyám méhéből, mezítelen is megyek el, az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve, áldja az Istent. És a Zsoltár író is hogyan kezdi az ő imádságát? Uram, szabadító Istenem! Egy halmozati betegségben, társadalomból kiszakadva, fájdalmakkal, borzalmas tünetekkel, tisztátalan érzéssel, hogy ő tisztátalan, és nem lehet az Isten gyülekezetének a tagja, így kezdi. Szabadító Istenem! Milyen hatalmas nagy bizalomról szól ez. Olyan bizonyossággal emeli föl a szavát Isten irányába, hogy ő biztos meg fogja szabadítani. Ő nem tudja elképzelni azt, hogy ne legyen osztályrésze a szabadulás. Mégis Istenhez kiáll tehát. Látja, hogy Isten hatalmas. Látja ebben a mély állapotában, hogy milyen nagy az Isten. bár úgy érzi, hogy az ég bezárult. Úgy érzi, hogy nem hallja meg az Isten a szavát, de mégis kiárt, mert van egy hite és bizonsága arra nézve, hogy Isten annyira hatalmas, hogy meg tudja őt szabadítani. És hogyha egy kicsit kitekintünk az Ószövetségből, akkor rá kell jöjjünk arra, hogy ez az ember voltaképpen Jézusért kiállt. Persze mondhatnák a testvérek, hogy hol volt akkor még Jézus, de hát gondoljunk arra, hogy leírja nyilvánvalóan a Biblia, hogy ő már a világ teremtése előtt létezett, sőt, általa és reálnézve teremtetett a világ. Tehát ott volt az Atya mellett, az Atyával közösségben Jézus, az Isten szabadító személye Jézus Krisztus. Ő hozzá kiállt. Nyilván ő még nem jött el ebben a pillanatban, ebben a történelmi pontban, de mégis Jézushoz kiállt, mert az Új Szövetséget olvasva rájöhetünk arra, hogy Jézus rengeteg leprás embert meggyógyított, leprásokkal volt közösségben. Aztán Jézushoz kiállt azért is, mert Jézus feltámadt, és ezáltal nyitotta meg az ószövetségi gondolkozás talaján a születéstől halálig tartó élet hitében élő embereknek az, hogy emberek, van folytatás. Nincs vége a halállal, van feltámadás, van Istennel való túlvilági közösség. Ezért is Jézushoz kiállt, mert ebből a nyomorult állapotából ő nem látja mindezt. Aztán azért is Jézushoz kiállt, mert Jézusban lehet elnyerni az örök életet, és bármilyen nagy nyomorúság van itt ebben a földi életben. Ez hatalmas nagy vigaszt jelentett emberek ezreinek és millióinak, akik nyomor telepeken éltek és nőttek föl. Legyen az Ázsiában, vagy esetleg Dél-Amerikában, ahol még a mai napok is vannak ilyen nyomor telepek. Ezeknek az embereknek hihetetlen vigasz az, hogy lehet, hogy itt fájdalomban és nehézségben élünk, de ugyanúgy, ahogy Lázár, a bibliai Lázár, aki egész életében koldult és fekélyes sebeit ugye nyalogatták a kutyák. Lázár története mondja el, hogy oda át van kiengesztelődés, és van boldogság, és van a testi fájdalmaknak a levetkőzése. Ezért kiállt képletesen a szabadító Isten által Jézushoz ez a beteg ember, ez a halálos beteg leprás ember. Az ő állapotán és helyzetén keresztül úgy gondolom, hogy nekünk is meg kell látnunk a hatalmas Istent. Lehet, hogy nekünk nincsenek olyan nagy bajaink, bár ahogyan a régi fertőző betegségeket különböző gyógymódokkal már kezelni tudja a fejlett orvostudomány, jöttek új betegségek, amelyeket még nem tud, és ezek már lassan-lassan népbetegségekké válnak. A zsoltáros mélységén keresztül lássuk meg azt, hogy bizony nekünk is vannak mélységeink a mi életünkben. És gyakran mi is csak a mélyponton vesszük észre azt, hogy milyen hatalmas ő. Amíg jól megy a sorunk, amíg talán egészségesek vagyunk, ameddig nem kell különböző testi, anyagi dolgokkal megküzdenünk, amíg nincsenek fájdalmaink, nincsen lelki vagy testi szenvedésünk, addig talán még a hívő ember sem gondolja olyan hatalmasnak Istent. De abban a pillanatban, amikor bajba kerül, akkor valahogy az ember lehuppan a realitás, az igazi valóság talajára, és észreveszi, hogy milyen hatalmas az Isten. Észreveszi, hogy önmagától nem tud megszabadulni, és szabadítóra van szüksége. Éppen ezért talán megbotránkoztató a következő mondatom, de jó, hogy van mélypont. Jó, hogy vannak olyan pillanatok, amelyekben az ember nem tud mást tenni, csak önvizsgálatot tartani. És feltenni a nagy kérdést, hogy miért? Miért vagyok itt? Miért vagyok ezen a mélyponton? Azért jó a mélypont, mert egy sötét gödörből felpillantva még a leghalványabb csillag is sokkal fényesebbnek tűnik. Lehet, hogyha egyébként járunk, kerünk, észre sem vennénk a csillagokat. De amikor az ember egy sötét gödörnek az alján van, akkor igenis észreveszi, sőt, reményt ébresztenek azok is pislákoló fények, hogy nem csak a sötétség létezik, hogy nem csak úgy van, ahogy a zsoltáros nagyon keserűen lezárja az ő imádságot, elszakítottak tőlem jó barátaimat, már csak a sötétség ismer engem. Vannak csillagok, létezik az Istennek a szabadító kegyelme, létezik a hatalmas Isten. Keresztény ember életében időről időre eljönnek ilyen mélypontok, és ilyen mélypont kell legyen az igaz bűnbánattartás. Amikor mi magunk alázzuk meg magunkat. Amikor mi magunk választjuk azt az utat, hogy most, hogy mélyre megyek. Mélyre megyek olyan értelembe is, hogy az én szívemnek, az én bensőmnek, az én lelkemnek a mélyére hatolok, azért, hogy meglássam a bűneimet. Azért, hogy még titkos bűnöket is felfedjen előttem az Úristennek a szent lelke. Nagyon nehéz ezt megtenni, mert az ember inkább a felszínen vegetál. Inkább a felszínen tájékozódunk, mert az olyan kellemes, belátható. De amikor egy kicsit önvizsgálatot tartunk, akkor igen kellemetlen dolgok szoktak előjönni. A bűnbánattartás egyik nagyon hatásos, hatékony módszere az a csend, a csendesség. Fizikai csend, aztán belső csend. Azért kell a csend, hogy a lelkiismeretünk hangja megszólaljon. Mert precízen és pontosan meg fogja mutatni az, hogy hol vannak azok a pontok a mi életünkben, amelyek nem helyesek. Amelyek lehet, hogy nem kell egy ilyen borzasztó kategóriával, hogy bűn megbélyegezni, de Istennek nem tetsző dolgok. Hol vannak azok a pontok, amelyeken változtatnom kell? A Szentlélek rámutat a lelkiismeretünk által ezekre a kritikus pontokra. A kérdés az, hogy készek vagyunk erre. Biztos vagyok benne, hogy mindannyian átéltünk már nagy bűnbánattartásokat, bűnvallásokat, és azért vagyunk itt a mai alkalommal is, és azért vagyunk itt ezen a héten is, hogy ezt gyakoroljuk. Készek vagyunk-e továbbra is ezt tenni? Ameddig nincsen belső önvizsgálat és újjászületés, addig nem lesz semmi változás az életünkbe. Addig nem lesz változás a mi hozzáállásunkon. Addig, ami gyötrelmes volt eddig, ezután is gyötrelmes lesz. Ezért is érdemes bűnbánatot tartani. Vajon mi milyen hatalmasnak látjuk Istent ebből a szempontból? Látjuk-e azt, amit ez a leprás ember látott? Uram, szabadító Istenem! Hatalmasnak látjuk-e? Isten adjon igaz bűnbánatot mindannyiunknak, hogy megszabadulva a bűneinktől, lássuk meg, hogy ő az Atya, mi pedig a gyermekei vagyunk. Az ő gyermekei, akiket az Úr Jézus Krisztusban megváltott, és bűnbocsánatot adott mindannyiunk számára. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk Istenünk, meghajtjuk előtted fejünket, és elcsendesedünk, és kérünk arra, hogy egyénileg is tudjunk esetleg még a mai napon is elcsendesedni otthonainkba, hajlékainkba. Add, hogy tudjunk olyan bűnbánatot tartani, amelyben nem mi magunk próbálunk keresgélni, hanem a te lelked mutatja meg a mi lelkünkön keresztül és a mi lelkünkbe mindazt, ami nem jó. Mindezt azzal a tudással tesszük, hogy Jézusban van bocsánat. És tudjuk, hogy az úrvacsora ennek a bocsánatnak és ennek a kegyelemnek a kiáradása, amelyre mindannyian készülünk. Így áld és szenteld meg a mi mai napunk további részét. Jézus Krisztusért kérünk, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.